Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió.
Köszöntöm hallgatóinkat, Sármási Bocskai János vagyok. Ma a Dicsőszentmártonban élő Bárdosi Sándor építőmester, hegyvidéki mezőgazdálkodási mérnök és feltaláló vendégei vagyunk. Több találmány is Bárdosi Sándor nevéhez fűződik, és azon kevesek közé tartozik, aki nyugdíjazása után végezte el egyetemi tanulmányait. Egy nagy tudású, szerény ember fogadott bennünket, aki a sorozatos sikerek és elismerések ellenére is meg tudott maradni egyszerű, becsületes vállalkozónak. Talán a sorsfintora, hogy az ilyen embereket könnyű átverni, mert ők magukból kiindulva mindenkiben megbíznak. Őt is megtalálták a haszonlesők, de nem tört meg, hanem kitartással próbálja teljesíteni küldetését. Bízom benne, hogy hasznosan töltik a következő 50 percet. A zenei betéteken lányát Bárdosi Ildikót és férjét Molnár Miklóst hallgatjuk, Élőfától a Szárazfáig című lemezükről. Ha idejük engedi, tartsanak velünk!
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Thank you. Bárdusi Sándor vagyok, végzettség szempontjából építőmester és hegyvidéki mezőgazdálkodási mérnök, három találmány szerzője. Eddig magánvállalkozóként dolgoztam, most már felhagytam a magánvállalkozással, és inkább a találmányok véglegesítésével, kivitelezésével foglalkozom. Az első találmányom az tulajdonképpen még a régi időben, a kommunizmus idejében készült. Akkor építészeti mesteriskolában voltam, Szebenben, ez 82-83-84-ben volt. Ekkor jöttem rá, 800 év után a sok specialista mellett, hogy lehet a pizai ferdetornyot megállítani. Olvastam újságban egy hajószerencsétlenségről, amelynek okozója a világító torony helyzetéhez kötődött, mivel beomlott az öböl, tehát a kikötő partja, a világító torony helyzete veszélybe került, és benne vitték a szárazföld belseje felé. Ez pedig nem vette figyelembe egy pár évvel azelőtt már ott járt hajóskapitány. Partbüt között is nagy katasztrófa történt, a hajó elsüllyedt. Na most ekkor született olyan gondolat, hogyha például ezt a világító tornyot, magát az egész szerkezetet egy ellensúllyal oda kötötték volna a talajhoz, talán nem is kellett volna a tornyot máshová vinni, hanem maradt volna a helyén, és nem történt volna meg ez a szerencsétlenség. Na és ekkor jöttem rá, hogy tulajdonképpen a fizei ferdetorony is valamikor bizonyára egy ilyen két szilárdságú talajra épült, és ezt egy Brunello Palla nevű professzor igazolta is, a fizei ferdetorony akkor dől, amikor a talaj vízszintje az öböl felől, a pizai öböl felől esik. Megszületett az ötlet, hogy tulajdonképpen egy süllyesztő szekrényt engedünk az épp talajba, abból gerenda tenyérrel nyúlunk az illető megsüllyedt és oldalra dőlt épület alá, tehát a pizai ferdetorony alá. A süllyesztő szekrényt feltöltjük például olommal, hogy legyen meg az ellensúly. Én, ahogy kiszámoltam, egy olyan 20x20x20-as süllyesztő szekrényt kellett megtölteni, olommal. Persze, hogy én ezt papírra tettem, úgy, ahogy nyersen, ahogy tudtam, és megmutattam egy Venter Lévió nevű tanár barátomnak, akivel együtt dolgoztam a liceumnál, ő mint tanár, én mint oktatómester. Nagyon ötletesnek találta, viszont ha ki akarom küldeni Olaszországba, fordítassam le olaszra, és küldjem el, de látamoztassam a szekuritátéval. Mielőtt még látamoztattam volna, én megkértem a helyi rendőrfőnököt, hogy engedje meg, hogy küldjem ki. Persze erre kellett egy megyei hatósági engedély, és ezért beküldték Vásárhelyre. Én közben már írtam az olasz követségre, a francia követségre, és a román televíziónak, hogy a címet kapjam meg, ahova el tudom küldeni. Két heten belül kaptam az olasz követségről egy nagyon meleghangú levelet, és érdeklődéssel voltak a megoldás iránt, és kérték, hogy menjek fel Bukarestbe, és mondjam ott el egy Gianfranco Silvestro nevű igazgatónak, hogy tulajdonképpen miben is áll az én ötletem, és akkor majd megadják a címet. Vártam a fejleményeket, hogy mikor kapom meg az engedélyt arra, hogy ki is küldjem Olaszországba, és rá két hétre, hogy beadtam ide Dicsőbe ezt a kérést, kapok egy nagyon sürgős felszólítást a rendőrségről, hogy azonnal jelentkezzek Vásárhelyen a megyei szekuritátén, mert a találmányom ügyében valami fontosat akarnak közölni velem. És én már gondoltam, hogy a dicsői szekus megbízott a postáról, már tudott az én levelemről, lehet, hogy el is olvasták, és ezért hívtak be. Amikor én bementem Vásárhelyre, mint egy kakas szökött rám a lakatérnikolon él kerekes román, hogy kivel beszélt a maga találmányáról. Én nem tudtam elképzelni, hogy ez találmány. Én gondoltam, hogy egy egyszerű, szimpla ötlet, amit fel tudnak majd használni, és végig kellett járni azt a bizonyos procedúrát, ami a szabadalmaztatással jár, mert azt mondta, hogy addig nem küldhetem ki, amíg nem szabadalmazzák Romániában, mert a román államnak ebből haszna kell származzon. Persze, hogy akkor az volt az eljárás, hogy nem lehetett egy szabadalmi bejelentést elvégezni a találmányi hivatalnál, csak ha titkos postán keresztül történik. Én közben kerestem a titkos postát, sehol sem akartak kötélnek állni, és a vége visszamentem a szekura, és mondtam a kolonélnak, hogy engedje, hogy küldjem ki. Azt mondta, hogy nem, bejegyeztetik ők a saját titkos postáikon keresztül. Na most ezzel volt nekem óriási nagy szerencsém, de persze ott megjegyezték, hogy a bejegyeztetési díj, az a bizonyos 860 lej, az nem őket illeti, hanem a feltalálót. Persze megkaptam az értesítést, hogy be van jegyezve, be van jelentve, és egy alkalommal nem is olyan későn kapok egy értesítést az INCSERG-től, Bukaresti Kutatóintézettől kapok egy felszólítást, egy levelet, hogy jelentkezzek minél hamarabb ennél a kutatóintézetnél, Dr. Inginér Stefanika Mariánál, mert ő van kinevezve a találmány elbíráló személyeként. Felismertem Bukarestbe, és akkor mondta el, hogy az én találmányom legelőször egy Dr. Inginér Akademicsán Dinumoráru nevű igazgatóhoz, vagy ki lehetett valami fenntart személyiség. Ennél a kutatóintézetnél már 15 éve foglalkozott a pizei ferdetorony esetével, de nem jutott megoldásra. És mivel tudták ezt a találmányi hivataltól, mert valószínű is az ő találmányát be akartott jegyezhetni, hát őt keresték meg leghamarabb, és amikor ez a Dinumoráru akadémikus meglátta az én ötletemet, extázisba esett, és ordított, hogy ez nem lehet igaz, ez lehetetlen, de mivel a szekunk keresztül volt bejegyeztetve, ezzel volt nagy szerencsém, hogy kinevezték őt, és nem söpörték asszal alá az ügyet, és most a nő kér engem arra, hogy egy geotechnikai adatbázissal álljak elő, ezt vagy Pizában a helyi hatóságoktól tudom megszerzni, vagy pedig a követségen keresztül. Hát egy kicsit pánikba estem, hogy ezt most hogy fogom elintézni, elmentem a kolonélhoz, és mondom neki, hogy engedjen ki Olaszországba, hogy ezt a bizonyos földtani dokumentációt tudjam beszerezni. Azt mondta, hogy egyszerűen nem lehetséges, mert félnek attól, hogy a végén ott elmondom a titkot, így ad egy megbízottat, aki perfekt beszéli, hát valószínű, hogy az ő emberük volt, az olasz, és menjek fel Bukarestbe, és ott be tudom szerezni a követségtől. Fel is mentem, be is szereztem, el is vittem, és 2 éven belül megvolt a brevet, tehát a szabadalmi eljárás lefolyt, és megkaptam a szabadalmi levelet. 90-ben visszadták a jogot, hogy kivihessem és értékesíthessem külföldön a találmányomat, és így kerültem el Münchenbe. Már amikor megadták ezt a jogot nekem, és ráírták a feltalálói levelem hátsó oldalára, hogy bárkinek felmutathatom, amikor kilépek a határnál, eurószabadalmat, vagy akár világszabadalmat is csinálhatok, de nekem már egy Cornelia Georgescu nevű vizsgáló, ő volt a találmányi hivatalnak a reprezentánsa. Ő azt mondta, hogy ők már elküldték, még Ceausescu idejében, tehát 89 március volt, és ők már elküldték Münchenbe, hogy az eurószabadalmat indítsák be. Már a vonaton megismerkedtem valakikkel, akik Kolozsvárról mentek ki Münchenbe, elmondtam, hogy miért megyek, és azt mondták, hogy nekik a vejük ott van Münchenben, építészmérnök, és vele vegyem fel a kapcsolatot, mert ő nagyon fog tudni segíteni nekem. Na, az összehozott egy Skurka Robert nevű állítólag egyetemi tanár volt, és az mondta, hogy bemegy velem a Patentamt Deutschlandhoz, tehát a szabadalmi hivatalhoz, és megnézi, hogy tényleg ez a számú szabadalmi kérés bent van-e, vagy nincs. És bent volt, azt mondta, hogy adjak egy felhatalmazást, hogy ő az én nevemben bármit elvégezhessen. Én adtam is, én nem tudtam németül, utólag tudtam meg, hogy minden jogot átadtam neki, hogy ő reprezentáljon engem. Ő már akkor jelezte, hogy van egy Londonban élő barátja, egyetemi tanár az is, mérnök, akivel megpróbálja az értékesítést lebonyolítani Pisa felé. Én vártam 2 évet, szépen vonatra ültem, és elmentem Münchenbe, nem találtam meg, és a barátomon keresztül, aki kolozsvári születésű, megkaptam a telefonszámát, mikor felhívtam, azt mondta, hogy Sanyi, neked is van ügyvéded, nekem is, és az ügyvédek beszélgetnek. 2001-ben egy John Burland nevű londoni mérnök jött azzal az ötlettel, hogy a pizai ferdetorony döléssel ellentétes oldalán kivesznek a földből egy bizonyos mennyiséget az épp talajból, és visszabillen a tornyot, és körbe nem süessző szekrényt eresztett be, hanem cölöpöket, és abból csinált egy olyan radiárfélét, mivel körbe zárta a tornyot, tehát az ellensúly elve alapján ő így állította meg. Na most, sajnos ezt eljáztam, én 2009-től tagja vagyok a Feltalálók Egyesületének, és előálltam, hogy ilyen találmányom van. Elvitték Kuala Lumpurba a nemzetközi kiállításra, ott aranyérmet nyertem vele, utána elvitték Varsóba, ott is aranyérmet nyertem, és harmadszor elvitték Budapestre, ott megkaptam a 3. aranyérmet és az Európa Géniusza díjat. Kijöttek újságtól, kijöttek televíziótól, meginterjúolt az ADV Rudes járától egy riporter, és megkérdezte, hogy mik a terveim. Hát azt mondtam, hogy mivel csak építőmester vagyok, és ezt össze lehet téveszteni, főleg a magyarországiak összetéveszhetik, mert amikor én megkaptam az Európa Géniusza díjat, akkor megkérdezte egy magyarországi feltaláló nő, hogy mi a végzettségem, és én azt mondtam, hogy építőmester vagy, és azt kérdezte, hogy kömesmester vagy ágymester. És mondom, hogy nézd, nálunk ez a mesteri végzettség annyit jelent, mint nálatok a művezetői. Kimérjük az épületet, kulcsot adunk, és állandó jelleggel koordinálom ezeket a tevékenységeket. Na és akkor feltette a kérdést a riporter, hogy mik a terveim még. Engem már foglalkoztatott akkorjában már a földcsúszamlás kérdése. Közben még azt szeretném, hogy én 65 éves fejjel végezzek el egy egyetemet is. Hát ezt egy kicsit furcsának találta, de azt mondta, hogy sok sikert kíván hozzá.
Tehát akkor vegyük úgy, hogy a pizai ferdetoronynak a megállítása nem Bárdossy Sándor nevéhez fűződik?
Sajnos nem az én nevemhez fűződik, hanem ez a John Burland nevű londoni mérnökhöz, akit annak idején emlegetett ez a bizonyos Skurka Robert, de az az érdekes, hogy úgy Kuala Lumpurban, mint Varsóban, mint Budapesten ezt elismerték, mert a feltalálói levél és a leírás is kimondottan arra utal, hogy a pizai ferdetoronynak ez a megoldása. Azt mondta nekem ez a kolozsvári barátom, ez a mérnök, aki összehozott ezzel a bizonyos Skurka Roberttel, hogy ez 2 év alatt olyan gazdag ember lett, hogy nem akar szobálni és nem akarja megismerni a régi barátait. Tehát azt jelenti, hogy közösen osztozhattak ezen. Lényegében a pizai ferdetorony megállításának az ötlete az ellensúly elvén alapszik.
De hát ez akkor is lopásnak minősül.
Lopásnak minősülhet. Az az érdekes, hogy az elbíráló bizottság, ez lényegében 11 személyből áll. Én ezt utólag tudtam meg dr. Plése Oktávián feltalálók egyesületének az elnökétől. A Világ Találmányi Szövetség nevezi ki függetlenül attól, hogy egymásról tudnának. Tehát ez a 11 lehet a világ bármelyik részéről, de egymásról nem tudnak. Mindenhova elküldik a leírt elbírálandó anyagot, és mindenik ad egy bizonyos kvalifikatívot erre. Így kaptam meg Kuala Lumpurban, ettől a 11 személytől, így Varsóban, így Budapesten, és így kaptam meg az Európa Géniusza díjat is. Tulajdonképpen az ellensúly elve ez használta ki valaki, és legyen szerencséje hozzá.
Önök a Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Folytatjuk műsorunkat a Marosvásárhelyi Rádióból. Mai meghívottunk Bárdosi Sándor, dicsőszemmártoni feltaláló és hegyvidéki mezőgazdasági mérnök. A zene előtt hallottuk a pizai ferdetorony megállításának a megoldását. Sajnos nem önrészesült ennek a hasznából, mondjam így, hogy nem az önzsebét gazdagították ezzel, de még ezen kívül más feltalálás is Bárdosi Sándor nevéhez fűződik. Mi következett ezután?
Ezután a földcsúszamlás ötlete került papírra, ezt 2010. februárjában jegyeztettem be, és 2010. augusztus elején, július végén egy nemzetközi találmány kiállításra javasolta a Feltalálók Egyesületének az elnöke, dr. Plése Oktavián, és megkaptam erre a találmányra a Csendes-óceán és az Ausztráliai Szakkomissziótól a legjobb kiállított találmány címet. Persze ezt szabadalmazták, megkaptam rá a brevetet, és ebből írtam az államvizsga dolgozatomat. Lényegében 2011-ben jutottam be a Szebeni Agrármérnöki Egyetemre. Persze én fel voltam készülve arra, hogy én leszek a legidősebb személy. Én már akkor 67 éves voltam. Vittem magammal a feltalálói leveleimet, elnyert diplomákat és az érmeket. Az egyetem dekánja az vitt be, miután lejárt az évnyitó, egy terembe, hogy ismertesse az évi programot, és szétnézett a 36 egyetemistán, megakadt a szeme rajtam, én voltam a legszürkébb, a legidősebb. Akkor azt mondta, maguk között vannak olyan, mert még volt két ilyen szürke hajú, mint én, de nem olyan idősek. Vannak olyanok is, akik nem tudták kellő időben elvégezni azt az egyetemet, amit valaha szerettek volna elvégezni. Na most jutott erre idejük, és ezért legyenek elnézéssel irántuk, úgy kezeljék, mint akik megérdemlik a tiszteletet. Én akkor felálltam, és azt mondtam a professzor úrnak, örvendek ennek a baráti provokációnak. A feleségem matematika tanárnő, a fiam építészmérnök és topográfus mérnök, a lányom pedig zenetanárnő, etnográfus is és énekesnő is. Én pedig építőmester vagyok, itt végeztem a mesteriskolát Szebenben. És itt született meg az az ötletem, amiből lett Kuala Lumpurban, Aranyérem, Varsóban, Budapesten és. Még ez a földcsúszamlásra vonatkozó találmányom is. Én most szükségét érzem annak, hogy mivel a második találmányom a földcsúszamlás lényegében talajfeljavítása vonatkozik, hogy én ezt az Agrármérnök Egyetemet végezzem el. Letettem az igazoló papírjaimat az asztalra, ő nagyon illedelmesen szépen vette, és mindeniket a kollégáim és kolléganőim előtt felmutatta, és megtapsoltak. Hát én őszintén mondom, hogy nagyon meghatott, mert egyedüli magyar voltam, egyedüli idős, és megtapsoltak, és nekem 4 év alatt soha, de soha senki semmilyen fajta rossz megjegyzésben nem részesített. Nagyon tisztelem ezt a hozzáállást, és 14-ben szabadalmazták a földcsúszamlást, és kikértem a dekánnak a véleményét, hogy írhatom-e az állvizsga dolgozatomat ebből. Azt mondta nyugodtan, Konstantin Horjá Bárbónak hívják. Ő volt az, aki vállalta a szakirányítást, és erre megkaptam a legjobb minősítést, a 10-est. Ez abban áll, hogy fel kell fedezni azt a hegyvidéki forrást, ami lényegében miután feltört a palarétegből, és eljutott a palaréteg fölé, a termőtalaj alá, elkezd csúszni, már felfele nincs nyomása, nincs ereje, nem tudja annyira szűk keretek közé szorítani az a belső nyomás, ami jön a földből, és akkor szétterjed, és persze, hogy ami a hátán van, az viszi magával. Ennek a víznek, ennek a forrásvíznek az útját kell állni ezzel a felszereléssel, ezekkel a összeilleszhető pasbeton elemekből álló szerkezettel. Felfogjuk, elvezetjük, és a veszélyeztetett területet teljesen szabaddá tesszük. Ezt nagyon nagyra méltányolta ez a dékán is, és megkérdezte, hogy ezt még hol lehetne alkalmazni. És mondtam, hogy hát tulajdonképpen ezzel meg lehetne állítani a szennyezett lerakatok, úgy bányaipari, mint vegyipari, mint humán hulladék lerakatoknak a szennylevének a továbbterjedését ki lehet védeni, össze lehet gyűjteni, lényegében ebbe a szerkezetbe összegyűjtjük, itt lehet alkalmazni például elektrolízis vagy hidrolízis útján kitermelni olyan nemesfémet, vagy kiaknázni olyan nemesfémet, amit ez a bizonyos hulladék lerakat tartalmaz. Ha éppenséggel nem is, akkor egy kimondottan víztisztító módszerrel ezt az eljárást le lehet folytatni, és vissza lehet adni azt a szennyvizet kitisztítva, ekologizálva a természetnek.
Ezt valahol alkalmazzák? Itt nálunk?
Arról van szó, hogy egy bukaresti ügynök állítólag Beicán akarja ezt Torda mellett bevezetni. Megtárgyaljuk, hogy a licencet adjam meg, vagy ilyen kizárólagos licencet, vagy lehet éppenséggel csak egy bizonyos időre. Viszont lehetne bárhol ezt alkalmazni.
67 évesen miért végez valaki egyetemet? Hát Bárdossy Sándornak a neve már akkor is ismert volt. Szerintem egyetem nélkül is pont olyan értékes ember Bárdossy Sándor.
Én szerettem volna mindig felzárkozni olyan osztálytársaim közé, vagy mögé, akik ambiciósabbak voltak, mint én. Ők inkább adtak előzetesen a végzettségre, mint bizonyos másfajta érvényesülésre. Én nagyon sok ideig kacérkodtam az irodalommal, cikkeim jelentek meg, éppenséggel nem jutottam még a könyvkiadásig, viszont rádöbbentem arra, hogy ezen a téren nem fogok tudni érvényt szerezni tehetségemnek, és mivel bejött ez a Pizai Ferdetorony dolog, akkor jött a felcsúszamlás, azt mondtam, hogy feltétlen el kell végeznem egy egyetemet, azért, hogy egy teljes értékű ember legyek, zárkozzak fel a családtagjaim mögé. Akkor, amikor volt az egyetem évzáró, persze Kippi meg Tógában, ahogy az ember megjelenik a nagyvilág előtt, akkor fényképeket készítettek rólam is, és ezt a lányom feltette Facebookra, és a kisunokám, ki most negyedéves az orvosin, azt írta, hogy nagytata, azért vagyok büszke rád, mert bebizonyítottad a világnak, hogy előrehaladott korban is képes vagy egy fiatalkori álmot valóra váltani. Tehát ez lényegében egy fiatalkori álom lehetett, és a sors szinte tudja, hogy mit, hogy kell csinálni, mert én 58-ban, amikor felvételiztem Enyedre a tanítóképzőbe, bejutottam, behívtak a titkáriba, és azt mondták, fiam, hazamész, és beállítod a szülédet a társasba vagy a kollektívbe, hozod a néptanástól az igazolást, akkor van mit keresél nálunk, ha nem, nincs mit keresél. Így kerültem szakiskolába. Nem jutottam be a tanítóképzőbe, édesapám nem akart, egyáltalán falusi, nyakas falusi paraszember volt, aki a földjehez ragaszkodott, csak szakiskolába, utána estibe érettségizni, utána a mesteriskolát, estiben végez, utána a távoktatásos rendszerbe az egyetemet, és ez a történet, és én, mit mondjak, elégedett is vagyok ezzel. Beiratkoztam a masterátra is, de a végén felhagytam azzal, mert nem akartam a húrt feszíteni még jobban.
Önök a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Szívem nyugodalomban,
Folytatjuk műsorunkat a Marosvásárhelyi Rádióból. Meghívottunk Bárdossy Sándor, Dicsőszent Mártoni feltaláló és hegyvidéki mezőgazdasági mérnök. Az ember elhallgatná itt reggelig ezeket a történeteket, ezt a beszélgetést, de lassan az adásidőnk végéhez érünk. Még feltalált számos dolgot, ezeket csak úgy érintsük, hogy mi az, ami az utóbbi időben még terítékre került, mi az, amit feltalált Bárdossy Sándor.
Az egyik az elasztikus termosz, humán személyek számára, viszontagságos éghajlati körülmények közé került személyeknek, alpinisták, hajótöröttek számára felhasználható. Ezzel meg lehet menteni az életüket a kihűléstől. Ez az egyik, a másik pedig talajfűtéses növénytermesztés. A litoszféra, az a földkéreg felső rétegének a hőenergiájának a felhasználásával. Ez abból áll, hogy belefúrunk vagy 30 méter mélyre, és onnan felhozzuk a meleget, és egy légpárnába tesszük, ami légpárna lényegében ilyen eldobott műanyag palackokból tevődik össze, az 80 cm a föld felszínétől. Helyezzük el, lényegében sem nyílt területen, sem zárt körben nem szükséges a fűtés. A harmadik, ami szintén most be van jegyezve, vannak olyan vadállatok, főleg a medvék, amelyek embereket támadnak meg, és eddig mindig az ember, mármint a humán lénye a Földnek, drasztikus módon próbálta ezeket megtorolni hagyományos fegyverekkel. És akkor jutott nekem eszembe, hogy kell lényegében ezt a bizonyos önvédelmi fegyvert úgy megalkotni és használni ezekkel az agresszív állatokkal szemben, hogy ne vegyük el az életüket, mentsük meg, viszont intsük és kényszerítsük egy olyan magatartásra, ami az együttélést szolgálja. A humán és az állatvilág közötti együttélést januárban küldtem el és jegyeztettem be, de már 3 hónapra rá már kérték is a pontosítást, tehát nagyon érdekesnek találják. Remélem, hogy ebből is lesz valami. Így akkor az állatvilágnak a szerepe nagyon jelentős az ökológiai fennmaradás szempontjából.
Az ember hogy talál fel dolgokat? Tehát folyamatosan valamin kattog az agya, vagy szükségmegoldást kell kitalálni valamire, vagy hogy jönnek ezek a gondolatok?
Én ezen sokat gondolkoztam, és José Silva Agykontroll című könyvét olvasva jöttem rá, hogy tulajdonképpen én valamikor átesettem a klinikai halál állapotán. Tehát akkor, amikor egy lény átesik a klinikai halál állapotán, teljesen megváltozik az agyműködése, akarva akaratlan jönnek az ötletek, és ennek tulajdonítom én is, valószínű én átesettem az anyamében már a klinikai halál állapotán, mert sötétség iszonyom volt nagyon-nagyon sokáig, és benzin szag iszonyom, és innen jött, tehát én nem gondolkozom azon, hanem egyszerűen következtetek. Valami adódott, én azonnal megtalálom, ha akarva akaratlan azt a megoldást, ami esetleg talán helytálló is. Én nem tartom ezt külön nagy érdemnek, mert ez a természet külön adománya, amire szinte-szinte ráment az ember élete.
Ilyenkor az ember gazdasági szempontokat is figyelembe vesz, hogy ez a találmány mennyire kerül sokba, kevésbe, elfogadják éppen emiatt, könnyebben vagy nehezebben, vagy megtalálja a megoldást az ember, aztán utána kiderül, hogy ez mennyi pénzbe kerül.
Engem foglalkoztat, mert én 93-tól magánvállalkozó is vagyok. A gazdasági problémák foglalkoztatnak nagyon mélyen. Írtam egy levelet Orbán Viktornak, hogy Romániában hozzanak létre egy kisebbségi ipar és helyiségfejlesztési alapítványt. Nem állna másból, mint oda körülbelül 2 euróval járulna minden létező magyar, úgy magyarországi határon kívüli, járulna hozzá ennek az alapítványnak, az alaptőkének a létrehozásához, de amíg ez összegyűlne, addig a magyar kormánynak körülbelül 75 milliárd forintjába kerülne, és azzal most 44 ezer kisvállalkozót meg tudna erdélyi kisvállalkozót segíteni, fel tudna fejleszteni a Székelyföldet, turizmust, mezőgazdaságot, mindent. Ezt a Csíkszeredai követségen keresztül küldtem el, választ nem kaptam. Most például román kormánynak is küldtem el egy olyan alapítvány ötletet. Én kimondottan a miniszterelnök úrnak, Orbán Ludoviknak címeztem, és Kücsú pénzügyminiszternek, de én egy olyan választ kaptam, hogy merem állítani, hogy a szemük elé se került ez az ötlet, hanem válaszolt valaki helyettük, de nagyon elmarasztalóan. Lehet, hogy megjelentettem majd a Juventud Liberben, ugyanúgy, ahogy például megjelent még 2013-ban egy olyan cikkem, hogy Románia vadaskert. Akkor még László Dariu szegény élt, és 2013-ban azt mondta nekem, hogy nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy ezt az ötletet melyik kormány fogja megvalósítani. Hát én elküldtem vagy három kormánynak, a Csolos kormány, a Ponta kormány, és még nem tudom melyik kormánynak, de senkitől érdemleges választ nem kaptam. Na most jött egy olyan ötletem, hogy a kormány minden kisvállalkozót annyiban segítene meg, mert 970 ezer vállalkozó létezik, ebből 10% nagyvállalkozás, a többi mind kis és közepes és családi. Ebből csak 35%-a küzdjön olyan gondokkal, hogy 3000 euróig tartozik az államkassa felé. De amiatt, hogy nem tudja törleszteni ezt az adósságát, mert már rengetegen otthagyták a vállalkozást, így a bankok nem engedik küszöbb közelbe sem ezeket a vállalkozókat, nem tud az illető vállalkozó az államkassa felett való tartozása miatt uniós pályázaton részt venni. Ha például a kormány megsegíteni, pénzügyi amnesztiában részesíteni ezeket a kisvállalkozókat, akik 3000 euró így halmoztak fel államadósságot. Ezek a kisvállalkozók tisztára mosnák ezáltal a pénzügyi mérlegüket, ekkor már leülhet a bank vele tárgyalni, vagy hitelvonal érdekében, vagy pedig ingatlan garanciás hitel érdekében, vagy pedig uniós pályázatra állhatna be, ahogy én kiszámoltam, vagy 800 millió eurót jelentene az államkasszának, viszont ha ezek a kisvállalkozók, miután uniós pénzhez jutottak, és hitelvonalhoz jutottak, csak 3 személyt alkalmazzanak a cégükhöz, ezeknek az alapfizetésük 40%-át kell leadjon a vállalkozót az államkassa felé. 4 hónap alatt az államnak megtérülne az az összeg, amit lényegében ő amnesztia folytán úgymond lemondott róla. És utána talpra állna, és nagyon rövid időn belül 1 millió munkakereső kapna munkát, fellendülne az építőipar, fellendülne a turizmus, fellendülne a mezőgazdaság, és még sok olyan foglalkoztatási vagy szolgáltatási terület, és megszűnne a migráció, az emberek itthon érzik magukat jól, itt szeretnének élni a fiatalok. 2 hónapot dolgoztam Németországban, még akkor, amikor kimentem, hogy érdeklődjek a találmányon felől, én láttam, hogy mennyire lebecsülik azokat az embereket, pedig én megmondtam a német vállalkozónak, ahogy tudtam szótárból, hogy én Erfindung feltaláló vagyok, nem érdekelte őt, tehát lényegében lebecsülik ezeket az embereket, ezek büszkeségükben sértett emberek lesznek, de ha itt helyben meg tudjuk oldani ezt a gazdasági problémát, ezek az emberek büszkén vállalják a családot, családalapítást, gyermeknevelést, tehát ez volna a fő cél, és még van egy másik vetülete is, hogy vannak olyan cégek, amelyek 3000 eurónál többel tartoznak az államnak. Ha ők be akarnának esni ebbe az amnesziába, akkor ők igyekeznek foggal körömmel, hogy a 3000 euró fölötti adósságot leadják az államnak, azért, hogy tudják ezt a 3000 eurót lényegében megsporolni maguknak, hogy ezáltal tudjanak alkalmazni embereket, ezáltal tudjanak talpra állni, és ne föltözragadtan éljék az életüket, mint vállalkozók, és kilátástalan helyzetből így tudnának kikerülni.
Én nem vagyok gazdasági szakember, de nekem elég egyszerűnek tűnne ez a megoldás. Reménye van-e arra, hogy ez fülekre talál majd a parlamentbe?
Én ezt megbeszéltem Császár Károly nevű szenátorral, és ő arra kért, hogy én küldjem el ezt az ötletet magyar nyelven. Ő lefordítatja románra, és megpróbálja ő a román parlament elé terjeszteni, vagy ha nem, akkor esetleg visszaküld a szöveget, és én próbálkozzak a kormány előtt egy ilyen ötlettel előállni. Én azt mondom, hogyha a szenátor úr megcsinálja, inkább fülekre talál, mint ha én küldöm el, mert valahogy úgy kell elképzelni ezt a helyzetet, mint a hatalmas nagy várat, amelyiket sárkányok őriznek, és aki be akar menni, az nem a várkapitánnyal találja szembe magát, hanem először is a kapu elé tett sárkánnyal, aki úgy kezeli az embert, ahogy akarja. Na, így jártam én is az alapítvány ötletemre. Én gondolom, hogy ez is egy fantasztikus nagy előnnyel járna, gazdasági előnnyel, mind a mellett, ha megcsinálnák ezt az amnestiát.
Bárdos és Sándor túl a hetedik X-en még mit szeretne elérni?
Még vannak találmányi ötleteim, amit kivitelezni szeretnék. Őszintén megmondom, hogy én akarnék egy öregek házát Kisgörgényben, az én falumban, tehát Székelycsóka és Kisgörgény között. Van egy olyan nagyon alkalmas terület, festői vidék, de az az öregek háza olyan lenne, hogy minden öreg, aki abban ellátásra kényszerül, az tulajdonosa lesz a lakrészének, tehát ő részvényese lesz tulajdonképpen ennek. A személyzetet egy kuratórium fogja megválasztani olyan formában, hogy ott, ha valaki ellen, például a felszolgáló személyzet, orvosi személyzet, akárki ellen egy reklamáció, egy elégedetlenség áll elő, adnak egy határidőt, hogy hozza helyre a hibáját, és ha nem, akkor menesztik, és újat alkalmaznak. Na most ez itt, ahogy én elterveztem, körülbelül, tehát már megcsináltam a tervrajzot, megcsináltam sok mindent, 460 személyről lenne szó, kiszolgáló személyzet egy olyan 170-180 főből állna, itt orvosoktól megkezdve, asszisztensektől, kezelőbázis, szakács, szóval minden. És még szeretnék, megmondom őszintén, mert valamikor Bartók Béla Görgényben, az én szülőfalumban ütötte fel a tanyáját, és onnan indult el mindig gyűjtő útjára. Volt egy Bárdos Lajos nevű nagybátyám, aki lószekeren hordozta Bartók Bélát. Persze Bartók Béla vagy Cakónál, a híres földbirtokosnál, vagy Pozsonyinál valakinél lakott, nem tudom pontosan. Ennek énekelt az én nagyapám, Szalai Zsigmond is, énekelt Szalai Borbála is, Pávai István a gyűjteményében nyilván tartja. Na és én azt szeretném, hogy Kisgörgényben hoznék létre egy Bartók Béla, mert lényegében Bartók Béla egy eperfa alatt volt iskola udvarán, volt egy régi eperfa, az alatt hallgatta meg az adatközlőket. És egy ilyen alapítvány szeretnék, Bartók Béla eperfája alapítvány, fesztiválokat lehetne rendezni, szinte a világ minden részre elszármazott magyar embereknek az unokái, gyerekei jönnének, és itt tanulnák meg az erdélyi magyar népzenét, vagy néptáncokat, ott van a Maros Együttes, ugye csak 12 kilométerre, tehát egy pezsgő kulturális életet lehetne létrehozni, ezen fáradozom. Tehát én lényegében még mondjuk genetikailag egy olyan 10 évre számíthatok, mert az én szülei nagyapám édesanyám részéről 87 évet élt, és édesanyám is 87-et, tehát én is egyennyire számíthatok még 10 évet. Ez alatt az idő alatt gondolom, hogy hát ha meg tudom ezt valósítani. A közjó érdekében és semmi anyagi és semmi másfajta érdek nem fűz ezekhez az ötletekhez. Esetleg annyi, hogy majd öregségemre én is abban az öregek házába kerülök.
Sejt anya, tanya, tanyán a lakásom, a babám, hogy jaj, de ritkán látom, pedig annak csinos a járása. Sejt büszkén megyen, ha valaki látja, pedig annak csinos a járása. Sejt büszkén megyen, ha valaki sej erdő, de szép kerekerdő, Rigó madár benne a kerülő. Én is voltam erdőn kerülője, sej barna kislány igaz szeretője. Én is voltam erdőn kerülője, sej barna kislány igaz szeretője. Szép termete van az adonyi lánynak, Szép termete, vékony kacsú, sejhaja, dereka, átölelném, de ő magát nem hallja. Szép termete, vékony kacsú, sejhaja, dereka, átölelném, de ő magát nem hallja. Vékony haja van a piros almának, bécsi szappan kell az adonyi lánynak. Ha megmoslik bécsi szappan habjával, habjával, oda csalja a legényt a szagával. Ha megmoslik bécsi szappan habjával, habjával, oda csalja a legényt a szagával.
Kedves hallgatóink, hamarosan műsoridőnk lejár. Ma a Dicsőszentmártonban élő Bárdossy Sándor építőmester, hegyvidéki mezőgazdálkodási mérnök és feltaláló vendégei voltunk. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon és a Facebookon újra hallgathatják. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket, a viszonthallásra.